Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Még mindig a misszió és a kinyilatkoztatás szentírás témakerét boncolgatjuk. Már túl vagyunk az október missziós hónapon, de a misszió az egy örök feladata egy házunknak, és nem akármit hirdetünk, nem akárminek az üzenetét visszük tovább, hanem a kinyilatkoztatását, szűken véve a Szentírás igazságait, de ahogy említettem is, a kinyilatkoztatás lényegesen tágabb, mint maga a könyv. És hát volt szó arról, hogy számunkra mit jelent maga a Szentírás, Isten szava, amelyet maga Jézus Krisztus ad át tovább nekünk. Ő, aki elsőlegesen az Isten igéje, a logosz, a teljes kinyilatkoztatás, aki előtt már sokféle módon szóltak a proféták, mi több az egész teremtés történet, ezt, és a világteremtés története is erre utal. Jézus Krisztus szava, aztán műve lecsapódik az egyházban, és annak egy írott formájában is, a Szentírásban. Ezt sokszorosan el kell mondani, hogy a Szentírás a kinyilatkoztatásnak egy savaborsa, lehetne azt mondani, de amiben az megfogalmazódik, az maga az egyház élete és a hagyomány. Na már most, erről szó volt, hogy a múltkori, sőt azt megelőző alkalommal, hogy a Szentírás Ó és Új Szövetségi kapcsolata, az fontos számunkra, erre nagyon hosszú időt fordította az egyházunk, amíg maga a kánon kialakult, és a Szentírás helyes értelmezése, hiszen fontos a helyes értelmezés, és azt nem akárki mondhatja meg, elég csak arra gondolni, hogy ha a Szentírás nem kívánna értelmezést, akkor teljesen magától értetődő volna, hogy annyiféle felekezet meg szekta van. Mert neked is igazad van, neked is igazad van, és mindenki igazolhatja magát a Szentírás alapján. De amikor azt mondja, hogy én a Biblia alapján állok, én is a Biblia alapján, és azt mondja Jézus az utolsó vacsorán, azt akarom, hogy akik bennem hisznek, egy legyenek. Hát ha nem vagyunk egyek, akkor hogy állunk a Szentírás alapján? Már ez önmagában megkívánja, hogy a Szentírást magyarázni kelljen, és hát ugye én nekem mindig megvan azért a reformációval kapcsolatos véleményem, hogy nem hozta el a végeredménynek az igazi gyümölcsét, mert szétoszlott és foszlott a kereszténység. Legalábbis a protestantizmus sok ágra bomlott szét. Na már most, a Szentírás magyarázatot tanítóhivatalt is kíván, ennek a gyakorlati módon való hirdetése, az kapcsolódik a prédikációhoz, az ige hirdetéshez. Erről is szó volt a múlt alkalommal, hogy ez bizony megkívánja a fölkészültséget, megkívánja a hűséget a Szentírás és az egyház tanításához, és egy-két példával éltem is, hogy kik voltak legalábbis magyar földön, akik a Szentírásnak olyan fokú ismeretét és lebontását adták a hívek számára, ami megtéréseket hozott, illetve a hit terjesztését. Mostani alkalom folytatja ezt, mégpedig úgy, hogy arra szeretnék rámutatni, hogy az Isten szava az valamiképpen mindig az egyházban ölt testet, és az egyház alapja, az egyház alapja a Szentírás, de ugyanakkor az egyház a fönntartója is. Kicsit hasonlatos ez az Eukarisztiához. Az Eukarisztia hozza létre az egyházat, és ugyancsak az egyház az, amely az eukarisztiát adja a világnak. Rögtön a János evangélium elején, amikor az igének, a logosznak a világba lépéséről van szó, akkor János evangélista keserűen megjegyzi, hogy tulajdonába jött, de a világ nem fogadta el. Tehát Jézus Krisztus az Isten igéje, a logosz, nem fogadta el. Viszont az egyház azért tudott megmaradni, mert elfogadta az Isten szavát, ez lett az alapja, és azt mondja az Úr Jézus, hogy én veletek vagyok mindvégig a világ végezetéig. Ez azt is jelzi, hogy őrizzük az Isten szavát. Méghozzá úgy, hogy ahogy írta a Kolosszai levélben Szent Pál apostol, gondoljuk meg, hogy ez lehet a Krisztus utáni 50-60. Évben, azt mondja, Krisztus igéje teljes gazdagságában él bennük. Megdicséri a kolosszeieket, hogy Krisztus igéje teljes gazdagságban él bennük. Milyen közösség volt ez? Ott volt a kezébe az újszövetségi szentírás? Egyáltalán nem. Mert az Ószövetségből lehettek már különböző részek, hiszen a zsinagógák is felhasználták a különböző prófétai vagy törvényi iratokat. De az, hogy Jézus Krisztus írott szava ott legyen, amit akár az evangéliumok vagy a többi apostoli levelek tartalmaztak, ez kizárt dolog. Szent Pál apostol hirdette ott Jézus Krisztust, az evangéliumot, mégis azt mondja, hogy teljes gazdagságban él bennük Krisztus igéje. Tehát még nincs szentírás, újszövetségi szentírás a kezükben, mégis él, de milyen módon él. Úgyhogy az egyház lett a nagybetűvel írt szónak, az igének az otthona, méghozzá a liturgiában, mert kezdettől megvolt a liturgia, jól lehet, annak egy nagy, hatalmas fejlődése, alakulása van, de az bizonyos, hogy Jézus föltámadása után ott, ahol a kereszténység gyökeret vert, ott minimum vasárnaponként megtartották a kenyértörést és a liturgiát. Ott, ahol eleven közösségek voltak. És hát az Ószövetségből is vettek részeket, de a szájhagyomány útján, vagy amik eljutottak hozzájuk, azt is már felolvasták. Ott él az egyházban, a liturgiában, és azt mondja a 16. Benedek pápa, a Verbum Domini, az Isten igéje című szép apostoli buzdításában, hogy a Szentírás hívő értelmezése mindig a liturgia felé irányul. Itt a szó a hívő értelmezésen van, mert a Szentírást lehet egyetemekként tanítani. Van olyan egyetem, ami nem teológiai kar, és mégis foglalkoznak a Szentírással. De a hívő értelmezés az mindig a liturgia felé irányul, ahogy ott azt mi halljuk, megkapjuk, vagy fölolvassuk. Ott is aztán még van egy szűkítés, hogy Krisztusra és az ő húsvéti misztériumára irányul, vagyis a föltámadt, a meghalt és föltámadt Krisztusra. És ha megfigyeljük, a liturgia az E köré csoportosul. Újabban lehet látni ilyesfajta ábrázolásokat, épp ugye Kecskeméten is figyeltem, mint egy hatalmas nagy templom óra, olyan nagy plakátó rajta van az egész év liturgikus beosztása, ami visszatérő, de nem szorosan véve vett körforgás csupán, hanem annak van egy előre haladása az üdvösség irányában. És ez a visszatérő mozgása a liturgiának a megfelelő szentírási részlettel, ez az egyház pedagógiája. Már a latinok megmondták azt, hogy Repetitio mater studiorum, az ismétlés a tudás anyja. De ez vonatkozik a liturgiára is. Kezdő tanítók szoktak abba, én magam is belestem. Azt hittem, hogy amit szeptemberben elmondtam a gyerekeknek, azt tudják májusban is. Egyáltalán nem tudták. Hanem, hát ott ültek, ugye? Na most, ha liturgia egy végtelenített valami volna, hogy elkezdjük első áldozó korunkba, és számítva, hogy 70 éves életkort is, addig mindig volna valami benne, valamit kitalálnának, hát egyáltalán nem lenne ünnepé, nem ivódna belénk a lelkünkben, nem tudnánk. Ezért bölcs pedagógiája ugye, az egyházunknak, hogy visszatérő módon hozza, hát lényegében mindig ugyanarra az eseményre és történetre utalunk vissza, mondjuk annyiban most sokkal gazdagabb a tárháza a liturgiának, hogy a zsinat után több dolgot olvasunk föl. Tehát olvasmányban, leckében és evangéliumban. És a liturgia az kezdettől az Isten szavát foglalta magába. Most azért is vetítünk itt ki ilyen képeket, eltérve a szokásunktól, mert kis kitérőnek látszik, de nagyon ide vág, és miután kalocsai érintettsége van ennek a dolognak, azért is beleszövöm, de még olyanok számára is, akik csak hallgatják ezt a hittanórát. Egy kódexnek, egy graduálénak, egy mise könyvnek a bemutatását adták elő november 5-én, tehát két napja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. És mint kalocsai érseket, akinek területén íródott ez a könyv, meghívtak, hát nyilván nem úgy, mint zenei szakembert, de úgy, mint akinek van egyfajta illetékessége e könyv hátteréhez, hiszen ezen a területen íródott nagyon rég, mert a másolás is 1463-ból való. Bizonyos Futaki Ferenc írta, bele is van írva latinul, hogy a másolást befejeztem 1463-ban. Na most ehhez még egy kis adalékot, ezért mentem én oda, hogy azt az adalékot mondjam el, ami történeti háttér és egyházmegyei háttér, mert ott tényleg egy olyan hölgy, ki kell mondani a nevét is, Kovács Andrea, aki két évet töltött el a Topkapi isztambuli múzeumból kihozott vagy ott lemásolt, ott használható könyv tanulmányozásával, amiben benne vannak a gregorián misék, graduálék, szekvenciák és így tovább. Tudni kell azt, hogy a gregorián az volt nagyon sokáig, de talán most is, hivatalos éneke a katolikus egyháznak. A gregorián a Szent Gergely pápa által összegyűjtött énekekre utal, de sokkal teljesebb, csak ő kezdte a gyűjtést. Ez egy olyan ének, aminek zenetörténeti múltja nagyon messzire nyúlik vissza. Egyszer egy két háború közötti tanulmányban olvastam, hogy valójában a gyökerei visszanyúlnak Egyiptomba a dallamoknak, abból átvettek a zsidók, mert hát ott is töltöttek időt, a zsidók a zsoltár éneklésbe belevettek azokból a dallamokból, azok nem pentaton dallamok, de nincs benne nagy ugrás. Ott egy kvintnél nagyobb ugrás nincsen. Valahogy úgy, mint az eredeti magyar népdalba sincs ilyen nagy, csak olyan tavaszi szép vizet ára, csak úgy van, ugye? Tehát ott is a gregoriánban is csak kis lépések lehetnek, és a gregorián először fülhallás után tanulták, hiszen Arezzoi Guido volt az, aki ugye az ezredforduló tájékán kitalálta a gregorián kottát, ami nem olyan, mint a modern kotta, hanem ami ott látható is, ugye négy vonalas és ilyen kockák vannak, és az eredetiben először ugye minden szótagra volt egy dallam, az volt a szillabikus dallam. Aztán utána Volt olyan, amelyik a egy szótagra egy-két hangot is belevitt, az volt a neuma. Aztán hát volt a melizma, az a, még az öregek emlékeznek rá, amikor régen volt a vagy volt is a vicc, hogy addig mondta a pap, hogy már rászóltak, hogy nem kell annyit harmonikázni az énekkel. Na ezek voltak ugye a melizmatikus énekek, és ennek meg volt a szabálya ezeknek az énekeknek, és akár az Alleluiában, akár a olvasmányok közti énekben ez volt a jobbára a graduálé, de később a szekvenciákban, azok ilyen hosszú verses énekek voltak, abban mind gregorián dallamok voltak, és ezek egyszólamúak voltak, nem polifon énekek. Azok a középkor vége felé jöttek be a polifon énekek, ezek a gregorián énekek csúcspontjukat a 12. században érték el, de hát még nagyon sokáig énekelte a liturgiában egyházunk, aztán hát mikor bejött a polifónia, meg a zenekari mise, akkor úgy elfelejtődött, de a 19. században újra támasztották ugye a pápák, a szolemni bencések és sokak, hogy menjünk vissza a gyökerekhez itt is, és elkezdték a gregorián éneklést, és hogyha megfigyeljük, a mai magyar liturgiában is magyarul gregoriánt éneklünk a graduáléba, tehát a Szentlecke és az Evangélium között, vagy akár az Alleluiában is. És ezek vagy Zsoltárból valók, vagy a Szentírásból valók. Tehát ez a liturgia is őrzi a Szentírásnak a nyelvét méghozzá ének és módon. És hát ez megmaradt, ugye, ez azért nagyon fontos ez a könyv 1463-ból, mert a tridenti zsinat előtti időket rögzíti, ami még nem volt annyira szabályozott mise, mint a tridenti zsinat után, mert akkor, hogy az sok elburjánzást, ezt a sok verses éneket benne, amiből például most is megvan a Stabat Mater, a Álagyötrött Isten Anya Dies Irae, a Ma Végső Haragnapja, ezt úgy lecsappantották ötre a tridentinum után, de előtte számtalan ilyen szekvencia volt, és ezek ilyen szentírásból vett gondolatok alapján megfogalmazott versek voltak. Na most ez azért nagyon fontos, mert számunkra, mert ez délvidéken íródott, ugyanis az inkulturáció, vagyis egy területnek a kultúrájába való bevitele itt is föllelhető, hiszen ez a kutatóhölgy megtalálta azokat a helyeket Zágrába, délvidéken, ahol hasonló módon dallamosították például az Alleluját. Ami nincs meg mondjuk Egerbe, a budai könyvészetbe, vagy külföldön, Rómában, hanem itt ezen a részen. Tehát, és hogy ez a Futak Ferenc, ez valószínű, hogy Futak községből való volt, az közel van Bácshoz, 50 kilométerre, mint a mai napig, de, és valószínűleg a bácsi érseki könyvtárt gyarapította ez a könyv. És hát ezért is nagyon értékes számunkra. Most adtak ki az ősz folyamán a középkori kalocsai káptalanokról egy könyvet, ami tele van névvel, kalocsai káptalan, a bácsi káptalan, a kalocsai társas káptalan, a bácsi társas káptalan, egykori kanonokjaival, és abban két futak van, Futak Péter, Futak János. Tehát egyértelmű, hogy a Futak Ferenc az idevaló volt, és méghozzá Bácsba, abban az érseki palotában őrizhették, amit a Mohácsi csata előtt már leromboltak, vagy kifosztottak már úgy 1520 tájékán, és a török elvitte ugyanúgy, mint a budai korvinákat elvitte. És hát én erre is rámutattam ott a kis bevezetőbe, hogy ezek ellettek víve Isztambulba sok minden mással együtt, hogy miért a 19. században történt a lehetőség arra, hogy Isztambulba, Topkapi palotába ezt kutathassák, mert a politikai helyzet pontosan olyan volt, mint most, akkor nagy haverok voltunk a törökökkel, mert a krími háborúba a törökök oldalára álltunk az oroszokkal szembe. És akkor a szultánok kegyeskedtek megengedni, hogy kutathassanak ott a magyarok, először a Hans Malimre, aztán a Ipai Arnold, a nagyváradi püspök, a Kubinyi Ferenc, ez egy ilyen polihisztor tudós volt, mentek oda, megcsinálták a kódexeknek, meg fölírták, amit találtak, de aztán mentek tovább a kutatók, és a 30-as években volt valaki, egy német, aki azt mondta, hoppá, van itt egy olyan misekönyv, ami magyarországi, dél-magyarországi eredetű, készítettek róla fotókat, Rajszki Benyáminék nézegették, de nem fértek hozzá. Most volt rá lehetőség nagy nehezen baksisok árán, hogy megnézhessék és kutathassák. És ennek a könyvnek volt a bemutatója két nappal ezelőtt az Rényi Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. És ennek a képeit látjuk itt, de ez egy misekönyv. Ugye a graduálé az misekönyv volt, és tel is tele van szentírási szövegekkel. Először, amikor nem kaptam még meg a teljes, vagy nem néztem át a teljes szöveget, akkor nagy fejtörést okozott, hogy egyes alleluja részletek két-három szavas latin szövege ugyanhonnét való. Hát ugye kaptam két szót, hogy nonne cor, ugye szívünk, mi a csoda ez? És akkor én ki kellett bogoznom azt, hogy amikor mondják a tanítványok, akik zarándokolnak Emmausba, hogy ugye égett a szívünk, amikor magyarázta az írásokat. Vagy utána ott volt, hogy egy másik két szó volt, hogy obtulérum discipuli. Oda vittek az apostolok. Mit vittek oda? És akkor hát az, hogy halat és lépes mézet, utána ugye megtaláltam a teljes szöveget, méghozzá Vulgáta alapján, de ez mind a szentírásból való. Csak jó hosszan elénekelgették azok, akik a liturgiának részesei voltak, de megjegyezték, hogy ezt tudták, hogy onnét van. Tehát a liturgia az bizony a katolikus egyházban a szentírás szövegeit rögzítette, és azt súlykolta az emberekbe. És én biztos vagyok benne, hogyha kérdezték azok az emberek, hogy most mit énekeltetek, ők azt meg tudták mondani, mert értették a latint, a papság értette a latint. Még ha nem is voltak misszálék abban az időben, mint aztán később valamilyen bilingvis módon. Most a liturgiának a csúcsa a szentírást illetően az mindig az evangélium. Tehát nálunk nem lehet összekeverni. Szoktam, hát én meghallgatom mindig a protestáns egyházak Isten tisztelete is, ha egy módon van rá, részben ugye hát a ökumenének a megbizottja, vagy meg egyáltalán szeretek tanulni és épülni. A református liturgiában olyasfajta besorolás, mint nálunk, de még az evangélikusoknál is van szilárdabb, olyan nincs. Ott van egy kicsit az evangéliumból, de ha úgy akarja a lelkész, hogy ő karácsonykor Dániel könyvéből vesz egy részt, akkor a Dániel könyvéből vesz egy részt, és azt prédikálja, és hát valahogy eljut Jézus születéséig. Tehát, vagy kivesz egy Zsoltárt, tehát Ravasz László prédikációjába nem egyszer olvastam, na mondom, megnézem, mit prédikált karácsonykor, hát a kapok gondolatokat. Elővette a második Zsoltárt. Miért zúgolódnak, ládazódnak a nemzetek? Ugye, kiindult ebből, ez volt a prédikáció. Nálunk az elképzelhetetlen, hogy ne az evangélium legyen a csúcspont. Mert bár azt mondjuk, hogy a Szentírás egész az Isten szava, de azért van egy ilyen csendes minősítésünk, hogy az evangélium adja az esszenciáját a kinyilatkoztatásnak. Ezt kifejezzük a liturgiában is. Fölállunk. Nagy ünnepélyes miséként meginzenzáljuk, töménezzük. Énekeljük, ugye, sokszor, vagy legalább a bevezetőt is. Én voltam olyan faluban, nevezetesen Valkon, ahol ugyanúgy harangoztak, a nagymisén az evangéliumra, mint az Úr felmutatásra. Tehát harangozó még akkor kézzel húzta, jött az evangélium, meghúzta a harangot az evangélium felolvasására. Ez szép, ugye? Hogy megadtuk a tiszteletet, itt van a csúcs az evangéliumnál, ami mással nem helyettesíthető. Tehát azt lehet mondani, hogy mi olyan sarkőnek tartjuk a liturgián belül az evangéliumot, mert az Jézus szava. Hát fontos nyilván minden más, fontos a Makabeusok könyve is, vagy fontos az apostoli levelek is fontosak, de az evangélium föl nem cserélhető, és el nem hagyható. És ez szerves része a liturgiának, hiszen olyan nagy fénnyel adjuk meg a tiszteletet az evangéliumnak, amiből kitetszik az, hogy itt a súlypont. Mert azt mondjuk, hogy ahogy az eukarisztia is hordozza az Urat, mert ez az én testem, az evangélium is. Meri azt mondani, 16. Benedek pápa, hogy szentségi módon hordozza az evangélium szava az Jézusi jelenlétet. Mert ottól az evangélium elhangzik, ott maga Jézus szól. És ezért nagy gondot fordítani arra, hogyan prédikálok, hogy azt hogy fejtjük ki. Mert az Jézus szava és tanítása, tehát az a jelenlét. Na most, ugye, azt tudjuk, hogy a liturgia az már egy komplett dolog. És ahogy a liturgiának van egy önálló pedagógiája, hogy évről évre súlykol valamit, az odavezető út is pedagógiai eszközöket, módszereket kíván. Mert főként titoktatók gondolkodnak azon, hogy hát egyáltalán, mint ott vannak a gyerekek, most bevigyék mindjárt misére őket. Hát akkor lehet bevinni, hogyha készítik őket. Ha fölkészítik, vagy tanítják ezt. Tehát úgy beültetni gyerekeket misére, hogy semmit se tud róla, úgy nem hasznos. Mert jó, lehet nagyon nagy hatása valakire, hogy bemegy a misére. Ott van. De olyan, aki nem tudja, nem csak az, hogy mikor állunk föl, meg mikor ülünk le, meg mikor térdelünk, hanem nem tud belőle semmit, annak számára egy fölfoghatatlan, főként úgy, hogy így az ismétlésekkel is találkozik. Tehát erre nagyon nagy szükség van. Tehát a odavezető út is megkívánja a katekézist, de utána is megkívánja a katekézist. És ez a elmélyítés, a misszió az első lépésben megismerteti az evangéliumot, Jézus tanítását, megismerteti az emberekkel. A liturgia mélyíti, de a katekézisek azok tovább viszik ezt, például az én hitanóráim is részben ezt a célt szolgálják. A mai napi Papi Zsolozsma második olvasmánya jeruzsálemi Szent Cirilltől való. Ugye van alexandrai Szent Cirill és jeruzsálemi Szent Cirill. Mind a kettő eretnekségekkel való küzdelmekben vált ismerté és híressé, az egyik Krisztus istenségének a megvallásában, az ariánusokkal szemben, akik tagadták Jézus istenségét, az alexandriai Szent Cirill pedig Szűz Mária Isten anyja. Tehát úgy, hogy Jézusban az emberi és isteni egység fönnáll, ezért Isten anyja. Ugye az egyik a istenségét mondja ki, a másik pedig Isten anyaságát, Szűz Máriának, és mind a kettő nagy zsinatnak, a Niceanek és az Efezusinak volt ilyen fő szószólója. Jeruzsálemi Szent Cirill az Jeruzsálemben érve írt katekézist. Ma is olvasható. Azt lehetne mondani, hogy az összes katekézis abból bomlott ki. Amikor Vanyó professzor elsőként Magyarországon lefordította, nagy hálával tartozunk Vanyó professzor úrnak, mert a patrisztikus irodalmat közkincsé tette, addig csak igen kis szemelvények voltak, és hát rám is bízott részeket, hogy írjak hozzá, illetve segítsek neki a megjelentetésénél, meg olvasom én is át, illetve kellett recenziót adnom valami újság számára, katolikus újságra. És azt a hasonlatot hoztam, hogy ahogy azt mondják, hogy mit tudom én, Dosztojevszki mondta, hogy mindannyian Gogol köpenyéből bújtunk ki, mondta az orosz irodalomra. Hát ugyanezt lehet mondani Jeruzsálemi Szent Cirill katekézisére, hogy mindannyian, akik később hittankönyvet írtak, katekézist tartottak, ebből a köpenyből bújtak ki, mert ő foglalta úgy össze olyan jó módszeres módon méghozzá a hitvalláshoz. Na és aki ezt írja, ez a jó Cirill, aki 375 tájékán halhatott meg. Azt a hitet tanuld meg, és azt a hitet valljad, csak azt tedd magadévá és őrizd meg, amelyeket az egyház nyújt most neked, s melyet az egész Szentírás hitelesít. Most, nem mindenki képes ugyanis áttanulmányozni a Szentírást. Egyeseket a tanulatlanság tart vissza, másokat pedig valamilyen elfoglaltság gátol abban. Nehogy azonban elsorvadjon a lélek, a kellő ismeretek híján, íme a hitvallás néhány ágazatában összefoglaljuk a hit egész igazságrendszerét. Hát ez is egy bölcs meglátás. Hát nem mindenki tudja elolvasni a Mózes 5 könyvét, a profétákat, a történelmi könyveket, de még sok neki úgy lett az apostoli levelek is. Hát maga Péter mondta pár, hogy hát azért van benne egy-két nehezen érhető dolog, amit ugye a tudatlanok elferdítenek. Ezt maga Péter apostol mondja pár leveleire. Hát ugye miért föltételeznénk többet sokszor az egyszerű embereknek? Nem tudja, bár mi nagyon biztatjuk az embereket, hogy olvassák el az egész Szentírást, húzzák rá, kérdezzék meg, ha nem értik. De ha azt nem tudod, akkor tudd a hiszek egyet. Mert abban benne van a lényeg. Nem véletlen, hogyha valaki áttér, vagy aki bérmálkozik, vagy aki felnőttként hitvallást tesz, elmondatják fel a hiszek egyet. Ha azt hiszed, akkor a lényegét hiszed. Még ott ugye utalás is van az írások szerint, ott a Szentírásra is utal, ugye, a teljes hiszek egy, a niceai. Na most, hogy ezt, és akkor ezt ismerjed, de ne legyél ott úgy, hogy nem tudsz dolgokat, amikor elmész. És azt akarom, hogy ez a hit legyen útra valód egész életedben, és semmiképpen se fogadj el másikat helyette. Még akkor se, ha mi magunk netán megváltozva bármilyen ellentétes dolgot is mondanánk azzal szemben, amit most tanítottunk neked, de még akkor se, ha egy ellenséges angyal változtatnát a világosság angyalává, és változna át a világosság angyalává, és tévedésbe akarna vinni téged. Mert ha akármi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit most hirdetünk nektek, átkozott legyen, mondja Szent Pál apostol. Tehát itt utal erre Jeruzsálemi Cirill, hogy ha te tudod a hitvallást, akkor ha mást hallunk, és az diszonáns, és nem egyezik azzal, akkor azt ne fogadjuk el. Mert a hitvallás rögzíti a mi hitünket. És aztán hát nyilván, hogy a Szentírásnak az egészét megismerni dicséretes dolog, és fontos is, hát főként olyanoknak, akik akár katekéták, papok, vagy elmélyült keresztény életre akarnak törekedni. És itt a Verbum Domini apostoli buzdítás is hozza, hogy ugye, annak a földolgozása, hogy már a középkor kidolgozta, hogy van betűszerinti, spirituális értelme a Szentírásnak, és hát azt így lehetne most lefordítani a mostani ember számára, hogy megismered a Szentírást, megismered a történelmi körülményét, hogy hogy keletkezett. Akár mondjuk a történet kritika érveit is felsorakoztatva. De ez kevés, ha nem találod meg a lelki értelmet. Mert akkor válik hatékonnyá számodra. Annak idején Nyíri Tamásnak volt egy nagyszerű írása, hogy mit kezdjen a mai ember, hogy hát hallja, mit tudom én, a napkeleti bölcsek történetét, meg sok ilyen történet, mit kezdhet ezzel a mai ember? Mert amikor ugye boncolgatják, hogy hát nem úgy megy a csillag, meg talán nem is volt olyan csillag, meg mit kezdjen vele? És akkor azt mondja, hogy igen, ezt ismerni kell. És nem baj az, hogyha mondjuk egy fiatalkori gyermek és hitből, akár megrázkodtatások árán is kikerülve, egy új hitre jutunk el. Tehát magyarán, hogy nem szószoros értelemben hozza Jézuska a karácsonyfát, ezt most csak egy ilyen példázat akar lenni. De azt mondja, el kell jutni a második naivitásra. Hogy amikor én ismerem ezt a Szentírás magyarázat történetiségét, a lelki spirituális tartalmat meg kell találnom. Legyen az a napkeleti bölcsek története, vagy Jézus bármelyik példázata, mert ekkor válik számomra hasznossá. És ezt mondták régen is, hogy a lelki értelmet megtalálva, keressük meg, hogy mit mond ez nekem, mit mond feladatként a környezetemnek. Ezért ugye a Szentírás az Isten szavának van egy befelé ható ereje, ér rám hat, ha olvasom, kellő odafigyeléssel és nyitottsággal, de van egy kifelé ható ereje is. És ez az Isten országán való fáradozás. Mert annak van társadalmi dimenziója, a Szentírásnak. Az nem maradhat csak ilyen egyéni jámbor olvasmány, annak kifele is meg kell mutatkoznia, és ezért is nagyon jogos, hogy egyházunk az idők jeleire figyelve, rá fogok térni a jövő alkalommal, egy körlevél magyarázatokkor, keressük, hogy a Szentírás alapján hogyan lehet építeni az Isten országát. Mert annak az aztán a kiteljesedése. És hát főként itt, abban a világban, ahol azért még ha nem is eleven sajnos a kereszténység, csak sokszor maradványait látjuk, de senki nem tud kilépni belőle, aki itt ebben a világban él. Egy Goethe, aki nem tartozott a napi buzgó emberek közé, azt mondta, az Európa nyelve az evangélium. Az a nyelve. Tehát ahhoz, hogy kialakulhassanak emberi jogok, meg sok minden más, ahhoz az evangéliumnak meg kellett szólalni. Tehát a Verbum Domini, az Isten igéje. Így válik az egyéni ember, a közösség, a társadalomnak éltető elvévé, és így lesz a missziónak, mint egy tárgya, nem jó szó rá, mint egy szövegkönyve. Hogy amikor a hitterjesztés, a hit továbbadás feladatunk, akkor tudjuk, hogy mit kell. Éppen most hallottam ilyen, hát meg is botránkoztam valami, majd ilyen misszionárius mondta, hogy hát mi nem azt akarjuk, hogy hát az egyház terjedjen, meg a misszióval nem akarunk direkte másokat megtéríteni, nem csak, hogy az emberek közt ilyen jobb viszony legyen, egy ilyen majdnem humánum, meg ilyen, ugye elég ilyen langyos valamilyen gentlemanség, hogy jobb legyen. Ezért nem érdemes kezünkbe venni az evangéliumot. Az evangélium egyértelműen tanít, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Tehát ott nem adhatunk föl abból az igényességből, amit Jézus ránk bízott. Ez nem azt jelenti, hogy pedagógiai okokból valahova megyünk, nem Krisztus két természetével kezdjük. Ugye? Nyilván, hogy a Szent Háromság magyarázatával kezdjük, hanem valahol messzebbről indulunk el pedagógiai okokból, de a lényeg az, hogy az Isten szavát azt akár a liturgiába, akár a katekézisbe, akár a szentírás olvasásba, magyarázatba továbbadjuk. Ez volna a feladatunk, és hát egy örök feladat, mert minden nemzedékkel újat kezdünk. Tehát nem úgy van, hogy most egy nemzedék szépen kiművelődött, a másiknak átadja. Ez más vonatkozásban sem áll. Mert ha így lenne, akkor a régebbi korok erkölcsi, tudásbeli szintje átadódna és gyarapodna. De látjuk, hogy nem ez történik. Hanem amikor visszasüllyedünk a barbárságba, aminek néha ma is tanúi vagyunk, hogy nagy minőségi zuhanás van. És ezért kell újra meg újra kezdeni, ami hát örök feladatot és örök kihívást, mint szokták mondani, jelent számunkra. De ahogy ezek a pápai enciklikák már kezdve a II. Vatikáni zsinaton is megfogalmazott Isten igényéről szóló, szentírásról szóló enciklika mondja, hogy csak olyan tudja továbbadni, aki maga is hiszi, megvallja, és úgy, ahogy a evangéliumi keresztvetés mondja, hogy megérti, szívébe zárja, és úgy adja tovább. Tehát annak van hitelessége, hiszen fölbérelhetnénk mi egy csomó hitetlen tanítót jó pénzé megfizetni, hogy fizetünk, csak tanítsad. Nem lenne hatásfoka. Csak annak van hatásfoka, ahol meggyőződéssel teszik ezt, és ezért kell erről egyrészt magunknak elmélkedni, és így továbbadni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.